Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Első Péter uralkodásai, valamint Aba Sámuel országlása nem hozott nyugalmat a Kárpát-medencébe. 1046-ban azonban Vazul egyik fia, Első András tehette a fejére a koronát. Az új királynak számos kihívással kellett szembenéznie, hiszen az egyház súlyos veszteséget szenvedett, és a német császár sem tűrhette tétlenül vazalusának legyőzését. Közben a kortársak feszülten figyelték, hogy az új király felvállalja-e Szent István király örökségét, vagy egy teljesen új útra tereli a magyarságot. Témánk: korona vagy kard.
A kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntőszerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tokos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a negyedévszázados szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbezárt múltunkat továbbra is hallhatják.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és A királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszönöm szépen az ismételt meghívást, és üdvözlöm Nagy Bodó Tibor urat. Az elmúlt műsorban beszéltünk Magyarország Szent István követő két királyáról, és a következőkben Magyarország negyedik királyának az uralkodását, Első Andrásnak az uralkodását fogjuk boncolgatni. Mindenképpen egy meglehetősen érdekes téma ez, hiszen Első András egyáltalán nem pozitív előjelekkel kezdte meg az uralkodását, hiszen egy pogánylázadás következtében kerül Magyarország élére. Egy jelentős vesztességeket szenvedő országot kellett irányítson, és a következő percekben az lenne a célunk, hogy megnézzük, hogy sikerült-e neki felnőni az előtte álló feladatokhoz.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, ahogy szoktuk, most is javasoljuk, hogy tartsunk egy emlékeztetőt.
Az elmúlt műsorokban Magyarország első három királyának az uralkodásáról beszéltünk. Ugyebár országunknak az első királya Szent István volt, akit kulcsfontosságúnak tartunk a magyarság történelme szempontjából, hiszen őt tekintjük a középkori magyar királyság megalapozójának. Miért mondjuk ezt? Hát azért, mert valószínűleg Szent István nélkül nem létezne egy középkori magyar keresztény egyház, hiszen a magyar keresztény egyháznak az egyház szervezetét, vagy az egyház szervezetének az alapjait ő fektette le, hiszen uralkodása alatt püspökségeket, egyházmegyéket hozott létre, legalább 8-at létrehozott, de hagyomány szerint püspökségeknek a száma az uralkodása alatt 10 volt. Azon kívül nagyon fontos, hogy önálló keresztény magyar egyházat teremtett, hiszen létrejött két érsekség, többek között ugye az esztergomi érsekség, amivel a magyar keresztény egyház függetlenné vált, vagy függetlenként jött létre a német birodalmi egyháztól. Ezen kívül Szent István nevéhez köthető a királyi hatalomnak a megszilárdítása, a kiterjesztése egész Kárpát-medencére, és Szent István volt az, aki megteremtette a magyar királyságnak a közigazgatási területi szervezetét, és pedig a vármegyéket. Uralkodásának egyik legnehezebb kérdése a trónutódlás rendezése volt, és Szent István a körülményekhez képest megpróbálta a legjobb tudása szerint rendezni ezt a kérdést, hiszen tudjuk azt, hogy 1031-ben a trón örökösnek szánt fia Imre herceg vadászbalesetben elhunyt. Éppen ezért Szent István az alkalmasság elvét figyelembe véve egy távolabbi rokonát, unokaöccsét, Orszeoló Pétert jelölte ki utódjának. Szent István 1038-ban bekövetkező halála pillanatában, tehát unokaöccse első Péter, vagy ahogy inkább szoktuk emlegetni, Orszeoló Péter örökölte a királyi hatalmat, és a fiatal uralkodót, vagy viszonylag fiatal uralkodót nehezen tudta elfogadni a magyarság, hiszen Szent István őt találta méltónak annak, hogy folytassa az országépítést, a kereszténység helyzetének a megszilárdítását Magyarországon, és Péter próbált is felnőni ezekhez a feladatokhoz, hiszen tudjuk azt, hogy meglehetősen türelmetlenül próbálta a kereszténység helyzetét tovább szilárdítani az országba, de ugyanakkor voltak bizonyos tevékenységei, voltak bizonyos lépései, amellyel magára haragította az ország főurainak egy részét, és a legfontosabb vád, ami Pétert érinti, az, hogy idegenekkel vette körül magát. A krónikákból az derül ki, hogy elsősorban olasz, német származású bizalmasak tanácsait hallgatta, és ezen kívül pedig Gizella királynéval is ellentétbe kerül, így több összeesküvés is kialakul ellene, és végül 1041-ben eltávolítják a Magyarország éléről. Péter helyét Szent István egy rokona, mondjuk úgy, inkább fogalmazzak úgy, hogy Szent István sógora, Abba Sámuel veszi át, akit az ország alkalmasnak talál arra, hogy tovább vigye a Szent Istváni munkát, viszont Abba Sámuel a kezdeti pozitív elindulás után elég gyorsan megutáltatja magát, az derül ki a forrásokból, hogy zsarnokoskodott, és ezért az ország főurai, egyházi vezetői ellene fordulnak, többek között Gellért püspök is. Így, amikor Péter, aki a német-római birodalomba menekült, visszatér a német császár támogatásával, a német császár segédhadaival, akkor Abba Sámuelt a hívei cserbe hagyják, és a Ménfői csata után, vagy a Ménfői csatába elszenvedett veresség után meg is ölik. 1044-ben tehát újra Orszeoló Péter kerül Magyarország élére, viszont úgy néz ki, hogy semmi sem tanult a első uralkodásának a kudarcaiból, hiszen nagyjából ott folytatja a tevékenységét, ahol 1041-ben félbehagyta, tehát továbbra is idegenekkel veszi körül magát, ami újra kiváltja a magyar egyházi és világi vezetőknek a nem tetszését, és újra összeesküvések alakulnak ki ellene. Ezen összeesküvéseknek egy részét sikeresen felszámolja, de Gellért püspök vezetésével egy nagyon komoly hatalmi csoport alakul ki Orszeoló Péterrel szembe, és ennek a csoportnak a tevékenységét már nem tudja Péter felszámolni. Ennek a hatalmi csoportnak az egyik legfőbb sérelme Péterrel szembe az volt, hogy vazalusként, hűbéresként felajánlotta az országot a német-római császárnak, harmadik Henriknek, és ezt nem tudják megbocsájtani neki. A családon kialakuló összeesküvők Vazulnak a fiait hívják Magyarország élére, és a Vazul fia újak, Levente, illetve András el is fogadja ezt a meghívást, és visszatér az országba valószínűleg orosz segédhadakkal, de visszatérésükor egy problémába ütköznek, és pedig az, hogy közben kialakul a vataféle lázadás mozgalom, amelyet a történészek többsége egy pogánlázadásnak tart, és a vazulfiak kénytelenek kiegyezni ezzel a mozgalommal annak érdekében, hogy könnyebben le tudják győzni Pétert. Végül is a vazulfiak, illetve a vataféle mozgalom, valamint a főúri összeesküvő csoport közös fellépése következtében Pétert sikerül legyőzni, magát, a királyt elfogják és megvakítják, így próbálva alkalmatlanná tenni őt az uralkodásra. Péter további sorsáról egymással ellentmondó információink vannak, egyes források szerint rögtön a megvakítatása után, vagy kevéssel a megvakítatása után meghalt, viszont vannak olyan források is, amelyek azt tartják, hogy valamikor az 1060-as évek környékén hal meg. Mindenképpen 1046-ban egy teljesen új helyzet elé kerül Magyarország, és pedig Pétert eltávolítják az ország éléről, és a vazulfiak kerülnek abba a helyzetbe, hogy átvegyék a hatalmat, és a vazulfiak közül pedig András lesz az, aki a hatalmi helyzetbe kerül, hogy fogalmazzak így, hiszen a bátyját, Leventét ismeretlen körülmények között eltávolítják a mozgalom éléről, és nem sokára meg is hal.
Történész úr, térjünk vissza arra, hogy ki volt Első András, és miért pont ő lett Magyarország új királya.
Első András vazul másodszülött fia volt, és 1015 körül születhetett. Anyja nevét nem ismerjük, talán a tátony nemzetségből származott. Születésének helyét sem őrizték meg a történelmi források. Ugyanakkor egyes középkori krónikákban ugyan Szár László gyerekeként említik, de a történészek ezt egy későbbi krónikaíró tévedésének tartják. Két testvérének a nevét ismerjük, bátyját Leventét és öccsét Bélát említik meg a források. Ifjúságáról jóformát semmit sem tudunk, az első konkrét információt a 20-as éveihez közeledő herceg apjának, Vazulnak a lázadása kapcsán tudunk meg róla, amikor arról értesülünk, hogy Vazul fiainak, Leventének, Andrásnak és Bélának apjuk megvakítatásakor menekülniük kellett. András testvéreivel együtt először Csehországba került, majd nem sokkal később továbbment Lengyelországba, ahol Mieszko fejedelem vendégszeretetét élvezte. Ide valamikor 1031 és 1034 között érkezhetett, viszont a lengyel udvarba csak Béla maradt, míg András és Levente továbbutazott a kievi Rusz irányába. Itt Bölcs Jaroszláv, kievi nagyfejedelem fogadja őket pártfogásába, és 1038 táján András feleségül vette a fejedelem lányát, Anasztáziát. Feltehetően ennek a házasságnak az előfeltétele az volt, hogy Andrásnak fel kellett vennie az ortodox kereszténységet. Kievbe születhetett első törvényes gyereke, Aldehéjt, és itt kapták a meghívást a Gellér püspök által vezetett összeesküvőktől 1046-ba, hogy térjenek vissza Magyarországra. Ezután kievi segédcsapatok által támogatva Levente és András visszatértek az országba, ahol legyőzték a vataféle mozgalom által szorongatott Orszaoló Pétert. Péter legyőzése érdekében, amit már említettük, kénytelenek elfogadni a vataféle mozgalom keresztény ellenes kéréseit, de a források szerint személyesen, legalábbis András személyesen gondoskodik Gellér egyik püspöktársának a megmentésétől, tehát ez a lépés hercegek részéről valószínűleg egy taktikai lépés lehetett. Péter megvakítatása után, illetve testvére visszavonulását és halálát követően András lesz Magyarország trónjának az egyetlen várományosa.
Ma el kéne mondjuk azt is, hogy mit tudunk Első András megkoronázásának körülményeiről.
András király megkoronázásával kapcsolatban elég nagy a bizonytalanság. Lehetséges, hogy azon királyok sorába tartozik, akit többször is megkoronáztak. Egyes vélemények szerint először 1046 őszén Székesfehérvárot a három életben maradt püspök közreműködésével került fejére korona. Hogy pontosan milyen korona, sajnos nem tudjuk, hiszen III. Henrik a magyar a koronázási jelvényeket visszaküldte Rómába Péter behódolása után. Így minden bizonnyal egy alkalmi koronával történhetett meg felkenése. Lehetséges, hogy a második koronázására 1046 során került sor, talán a Monomakhosz koronával. Ezt a koronát 9. Konstantinosz bizánci császár küldhette Andrásnak. A Monomakhosz korona egy közép-bizánci rekeszdománcos és vésett aljuszománcos fejék, amely Nyitra Ivánkáról került elő a 19. század második felében. Konstantinosz Monomakhosz bizánci császár készítette, a korona pedig a császárt, feleségét, Zoé császárnőt és annak nővérét, Teodórát ábrázolja, tehát együttes uralkodásuk idején valamikor 1042 és 1050 között készülhetett. A korona valószínűleg női korona, 6 lemezből áll, amelyek az említett 3 szemét, illetve 2 allegorikus táncoló nőalakot, az erény és a hűség alakjait ábrázolja. Ma ezt a koronát a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzik. A kettős megkoronázás ténye azonban történelem homályába vész, nem állíthatjuk teljes bizonyossággal, hogy így történt, mint ahogy az sem, hogy ehhez a ceremóniához felhasználták a Monomakhosz koronát. A kettős megkoronázás elmélete akkor tűnhet logikusnak, ha András uralkodásának első évében történt eseményekkel összefüggésben vizsgáljuk. Az új király ugyanis a hatalom birtokába, vagyis első koronázása után nem tartotta már szükségesnek a pogány tömegek támogatását, ezért a vataféle mozgalmat leverte és felszámolta, vezetőit pedig kivégezte. A saját meggyőződésének megfelelően, valamint az ország egyházi és világi előkelőinek óhajára, egész népének fővesztés büntetése alatt megparancsolta, hogy a korábban számukra engedélyezett pogány szertartást letéve Krisztus igaz hitére térjenek vissza, és mindenbe azon törvény szerint éljenek, amelyre István király tanította őket. Tehát elképzelhető, hogy András második megkoronázására a pogány mozgalmak leverése után került sor, így próbálta kihangsúlyozni eltávolodását azoktól, akik eredetileg segítették hatalomra kerülni. Az új uralkodó István király örökösének tekintette magát, utasítást adott elődje királyi jelvényeinek összegyűjtésére. Rendkívüli felvilágosultságra utal az a tény, hogy tudatosan felvállalta annak az uralkodónak az örökségét, aki apja ellensége volt.
Hogyan próbálta megerősíteni a hatalmát?
Első András a pogány mozgalmak visszaszorításával és a keresztény ritus szerinti megkoronázásával jelentős lépéseket tett a királyi hatalma megszilárdítása érdekében, de nem érezhette teljesen biztonságban magát. Elsősorban harmadik Henrik német császár bosszú hadjáratával kellett számoljon, akivel 1047-ben ugyan tárgyalásokba bocsátkozott, de ezek a tárgyalások kudarcba fulladtak, mert András nem volt hajlandó hűbéri esküt tenni a császárnak. Ezek után 1048-ban hazahívta öccsét Bélát Lengyelországból. A képes kronika a következő képpen meséli el ezt az eseményt. Ez az András király pedig, miután fivérét elveszítette, Lengyelországba küldött a másik testvéréért, Béláért, nagy szeretettel hívta őt, mondván, mi, akik egykor társak voltunk a szegénységbe és a szenvedésbe, kérlek téged, hőn szeretett testvérem, ne késlekedj hozzám jönni, hogy örömben is társak lehessünk, és személyes jelenlétednek örülve közösen osztozhassunk a királyság javain. Hisz sem örökösöm nincs, sem édes testvérem rajtad kívül. Légy te az örökösöm, kövess te a királyságban. Béla ezektől a szavaktól elfogódott, és egész családjával együtt a királyhoz jött. A király, amikor meglátta, nagy örömmel örvendezett, mert így támaszává vált testvérének ereje is. Ezek után a király és testvére, Béla, tanácsot tartva az országot 3 részre osztották. 2 rész megmaradt a királyi fenség tulajdonába, vagyis fennhatóság alatt, a harmad rész pedig a herceg tulajdonába került. Az országnak ez az első felosztása volt tehát a viszály és a háborúságok magvetése Magyarország hercegei és királyai között. Krónika fejezetből nyilvánvalóan kiderül, hogy a király és a herceg megosztozott az országon, mégpedig 2/3-1/3 arányba. A történészek szerint ennek az osztozkodásnak eredményeképpen alakult ki Magyarországon a hercegség, vagyis a dukátus intézménye. Abban azonban már kevésbé látható egyetértés a kutatók között, hogy mi volt az eredete le, mikor keletkezett, meddig állt fenn, milyen kiterjedésű volt, hol voltak központjai és milyen funkciói voltak a forrásokban csak dukátusnak nevezett királyi hercegségnek. A dukátus keletkezési ideje tekintetében alapvetően arról folyik a vita, hogy a területi külön kormányzat visszavezethető-e a honfoglalás korábbra, akár az azt megelőző időkre, vagy a középkori állam fejlődés egyik sajátosságának, a centralizált monarchiák szétesésének, anarchiába süllyedésének terméke. A történészek között éles vita folyik eredetének kérdéséről is. Egyes történészek szerint magyar eredetű, míg mások szerint germán, frank vagy szláv hatás következtében alakult ki. További vitákhoz vezet a tudomány képviselői között az a kérdés, hogy pontosan milyen területekre terjedt ki a királyi hercegség, és hol voltak a központjai. A területiség ügyében két egymásnak ellentmondó álláspontot ismerünk. Az egyik szerint a dukátus egy összefüggő tömbből állt, illetve kettős szerkezete volt, hatalmi területek és országban mindenütt megtalálható birtokok. A másik felfogás szerint azonban egymástól területileg független tartományokról volt szó, amelyek egy-egy hatalmi központ köré szerveződtek. További kérdésként merül fel, hogy teljes vármegyék tartoztak-e a dukátus területéhez, vagy csak egyes vármegyék irányítása, azaz az ispáni tisztség, valamint hogy kettő, három vagy annál is több központja volt-e. Akadtak, akik szerint három ilyen helyen kellett számolnunk, a másik elképzelés szerint viszont csak kettővel. Egy azonban bizonyos, bármelyik elméletet nézzük is, Bihar és Nyitra neve mindig feltűnik a dukátus vélt központjai között. Ma már inkább az valószínűsíthető, hogy a hercegség a 11. század közepén jött létre, csak úgy, mint a szomszédos országok külön kormányzatai, és két nagyobb központ Bihar és Nyitra köré szerveződött. A kettő között nem volt közvetlen összeköttetés. Sokkal inkább úgy tűnik, hogy a dukátus, illetve a hercegi hatalom mindenütt jelen volt az országban, olyan helyeken is, amelyeket a tudományban nem szoktak a hercegség részének tekinteni. Ennek tükrében kevésbé valószínű, hogy területi értelemben teljes megyéket fogott át a dukátusi terület, hiszen egy-egy vármegyében már a 11. században is nagyon színes birtokviszonyokat találunk, az egyház mellett számos magánbirtokos is megjelenik. Más kérdés, hogy a 11. századi fegyveres konfliktusok leírásából tudjuk, mind a királynak, mind a hercegnek voltak ispánjai, azaz lehettek olyan vármegyék, ahol a hercegek kezébe volt a vármegye kormányzása. Ugyancsak érdekes kérdés, hogy ténylegesen Bihar és Nyitra volt-e a királyi hercegség két központja. Elsősorban le kell szögezni, hogy Bihar és Nyitra neve ilyen hatalmi központként egy forrásban sem vezethető le közvetlenül. A képes krónika fejezetei, amelyből az András és Béla között létrejövő kétharmad-egyharmad arányú osztozkodást ismerjük, nem adja meg, hogy mit osztottak fel pontosan. Ez azért meglepő, mert az ilyen osztozkodásoknál az érdekeltek mindig kínosan ügyeltek arra, hogy pontosan leírják, kinek mi jutott. Más részről nyilvánvaló, hogy Bihar és Nyitra fontos szerepet játszott a 14. századi trónharcok során, és mindig a hercegek, így Bélával, később pedig Gézával, Lászlóval kapcsolatban bukannak fel a forrásokba. A kutatók között arról is vita folyik, hogy melyik lehetett a két hatalmi központ közül a fontosabb. Nyitra mellett szól az a körülmény, hogy Géza és László Lengyelországban nevelkedett, és ez a terület nyilván közelebb volt a piasztokhoz, akik rokonaiként nem egyszer támogatták a hercegeket a 11. századi háborúkban. Bihar mellett viszont az szól, hogy a vélt vagy valós dukátusi központok közül ott már legkésőbb első András uralma alatt püspökség szerveződött, míg Nyitrán csak a dukátus lehanyatlása után a 12. század elején létesült püspökség. Ugyancsak Bihar elsőségére utal az a körülmény, hogy a képes krónikából ismert későbbi Mogyorodi csatába a hercegi címet birtokló Géza, a nyitrai, László pedig a bihari csapatok élén állt. Azonban azt is tudjuk a krónikából, hogy a csata előtt a két herceg cselből jelet cserélt, azaz eredetileg Géza állt a bihari hadsereg élén, mindez Bihar Nyitrába szembeni elsőbségére utal. Tehát első András öccse hazahívásával és a dukátus intézményének alapításával szilárdítja meg hatalmát az ország fölött. A király és a herceg viszonyába egyelőre az egyetműködés, kölcsönös egyetértés dominált.
A királyaink voltak második részében beszéljünk arról, hogy milyen vallási és egyházi intézkedéseket vezetett be első András.
A Vata által kezdeményezett és vezetett mozgalom következtében a Magyar Keresztény Egyház minden valószínűleg valószínűséggel jelentős veszteségeket szenvedett. Ezt bizonyítja az a tény, hogy András király koronázásakor mindössze 3 püspök volt életben, sőt a magyar keresztény egyház meghatározó alakjának számító Gellér püspök is életét vesztette 1046 során. Minden bizonnyal a papság és a szerzetesek körében is hatalmasak voltak az embervesztességek. Ezen kívül az amúgy sem túl sűrű templomhálózat egy része is elpusztulhatott a hatalmi harcok során. Első András viszont prioritásának tartotta a magyar keresztény egyház helyzetének megszilárdítását. A lázadók által legyilkolt papok pótlására Franciaországból francia és vallon papokat hívott az országba. Ebben közrejátszhatott András felesége Anasztázia is, akinek egyik leánytestvére Anna első Henrik francia király felesége volt. Az országba számos kolostort és monostort építettek, mint például a tihanyi apátságot. Felesége hatására Visegrádon keleti ritusú monostort is létrehozott. András intézkedései jelentős mértékben megszilárdították a nyugati ritusú kereszténység helyzetét Magyarországon.
Mi jelentette a legnagyobb veszélyt az uralkodására, és hogyan semlegesítette meg ezt az állapotot?
Mivel András a közben császárra koronázott harmadik Henrik támogatását élvező Péter ellenébe került a magyar trónra, így számítania kellett arra, hogy előbb-utóbb német ellen akcióra kerül sor. A vataféle felkelés időszakában harmadik Henrik éppen Itáliába indult, ahonnan csak 1047-ben tért haza, amikor Péter trónfosztása már befejezett tény volt. András nem sokára követséget küld a német császárhoz, amelyben magyarázni próbálta saját ártatlanságát Péter sorsának alakulásában, és a német császár jó indulatát próbálta biztosítani uralmához. Ennek érdekében akár áldozatokra is kész volt. De a birodalmi hűbér vállalására nem volt hajlandó, így a császár a katonai megoldást választotta. Már 1047-ben harmadik Henrik előkészítette a Magyarország elleni hadjáratot, de egyelőre erre nem kerül sor a császár belső nehézségei miatt. A császártól ajándékba, haladékba kapott néhány évet András a védelem megerősítésére használta fel. 1048-ban, mint már említettük, hazahívta a testvérét Bélát, míg 1049-ben a magyar-cseh határon felépítette Magyar Brod várát. A következő évben már magyar-német határvillogások törtek ki, és a németek újra felépítették Hainburg várát, amely a Magyarország elleni támadások szempontjából kulcsfontosságú volt. 1051-ben már nyíltan kirobbant a magyar-német háború, amikor Henrik császár vezetésével nagy német sereg indult Magyarország ellen. A német sereget a Dunán élelemmel megrakott hajóhad támogatta, amely kelet felé haladt, míg a császár az Alon folyó forrásvidéke irányából tört be az országba. András és Béla valószínűleg a felperzselt föld taktikáját alkalmazta az ellenséggel szembe, sőt a német hajóhadat csellel visszafordulásra kényszerítette. Mindezek ellenére a német sereg egészen Fejérvárig jutott, de az éhínség a magyarok állandó támadásai végül visszavonulásra kényszerítette őket. A visszavonuló sereget a magyarok V5-es erdejénél támadták meg, és győzelmet arattak. Ennek ellenére a császári seregeknek sikerült kivelgődnie Magyarországról jelentős vesztességekkel. A következő évben a német támadás megismétlődött, annak ellenére, hogy András hajlandó volt engedményeket tenni, és a pápa is a megegyezést támogatta. Ezúttal a császár Pozsonyt vette ostrom alá, de a jól felszerelt vár 8 hétig ellenállt a támadásoknak. Közben pedig Buvárkund, vagy más néven Zottmund, az éllepe alatt a német hajók aláúszott és megfúrta azokat, így az utánpótlás nélkül maradó német sereg újra kénytelen volt visszavonulni. Noha a kisebb összecsapások még évek múlva is zajlanak, többé nem éri Magyarországot nagyszabású német támadás első András uralma alatt. Sőt, közben megkezdődnek a béketárgyalások is, amelyek évekig elhúzódnak. Harmadik Henrik is hajlandó a megegyezésre, belső nehézségei miatt, de az 1056-ba bekövetkező halála eleve új helyzetet teremtett. Negyedik Henrik császár uralkodása alatt sikerül a tárgyalásokat lezárni, és 1058-ba a két fél megköti a Morva-mezei békét, amelyben a császár sem anyagi, sem területi igényeket nem támasztott, a magyarok hűbérési viszonya pedig fel sem merült. A béke megpecsételése érdekében után András fiát, a 6 éves Salamont és Henrik nővérét, Judittot eljegyezték egymással. Az eljegyzés előtt 1057-ben András királyjá koronáztatta fiát Salamont. Ez a gesztus jelentős bonyodalmakhoz vezetett a következő években.
Történész úr, első András uralkodásának idejéről származik az első magyar nyelvemlékünk is.
Igen, első András király Szűz Mária és Szent Ányos püspökök tiszteletére maga és családja lelki üdvéért alapította a Tihanyi monostort. Szűz Mária Szent István ismert ország felajánlása óta Magyarország védelmezője. Szent Ányos Gáliába született a 4. század közepén, élete során Orléans püspökének a tisztségét töltötte be. Sokat tett a városáért, amely különösen hálás volt neki, hogy tanácsai és imái révén sikerült megmenekülnie a hunseregektől. 90-es éveinek közepén halt meg, az 5. század közepén. Sírja nagyon hamar zarándokhely lett, és később itt tették le a frank királyok ünnepélyes esküjüket, ha szerződést, szövetséget kötöttek, sőt, itt tisztázhatták magukat a főemberek, ha gyanúba keveredtek, hogy hűtlenek lettek az urukhoz. Az uralkodó és az uralkodó közötti egyességet, az uralkodó és alattvalói közötti hűséget szavatoló Szent Ányos nem véletlenül lett a magyar király által alapított monostor védőszentje. Első Andrásnak ugyanis nem csak a császár újabb és újabb rohamaival kellett megküzdenie a trónja védelmébe, de szerette volna fiának, Salamonnak is biztosítani a trónt. Trónjának szilárdsága a testvére Béla herceg és az alattvalók ígéretei múlott. Az ígéreteik szavatolását pedig rábízta Szent Ányosra. Az oklevelet a korszak általános íróanyagára, úgynevezett déli hártyára írták, és tekercs formájába őrizték. Ami a szövegét illeti, ismert, kialakult formulái voltak már a 11. század derekán az okleveleknek. Nem csak a bevezetés és a tárgyalás és a befejezés részei különöltek el egymástól simára csiszolt kerekmondatokkal, hanem kisebb, oklevélről oklevélre ismétlődő, csak üres formaságoknak tetsző részek is elkülönültek a nagyobb egységeken belül. A hitelesítés mindig annak a pecsétjével történt, akinek a nevébe kelt az oklevél. Az aljára került ezen kívül azoknak az aláírása, akik jelen voltak az oklevélben leírt eseménynél, vagy netán részt is vettek benne. Az aláírások között megtaláljuk az erre a korra jellemző királyi monogramot, vagyis a király nevének betőiből formált rajzot. Sajnos az oklevél pecsétje az idők folyamán lepergett, a tanúk neve azonban megmaradt, sőt, ismerjük is őket javarészt. Főpapok és urak írták alá az oklevelet, és így a következő tanúk nevei maradtak fenn. Benedek érsek, Mór püspök, Kelemen püspök, Miklós püspök, Lázár apát, Szákanádor, Gilko, Vojtek, Ludvig, Ernye, Vid, Márton, Éliás, András, Fancsel, Ispánok, végül Nána, Koppány, Precsellő, papok és nemesek. Az aláírók sorában említett Lázár volt az első tihanyi apát. Az aláírás két részből állt, egy keresztből, és a kereszt mellett a keresztet rajzoló nevéből. A keresztet az aláíró rajzolta, az aláíró megnevezés azonban az aláírók írnokainak munkája. Király sem maga szokta saját monogramját megrajzolni, többnyire az előre megrajzolt monogram egyetlen hiányzó vonalát húzta csak be. Végére az oklevél egyik legfontosabb része a keltezés került. A keltezésbe feltüntették Béla herceget is, a király öccsét. Ez az bizonyítja, hogy együtt adták ki ezt az oklevelet. A legvégén pedig az oklevélbe utalnak arra, hogy ki volt az oklevél elkészítésével megbízott személy. És pedig Miklós püspök. Sok jel mutat arra, hogy ő korának legműveltebb emberei közé tartozott, krónikaíró, nemzetközi szerződések és magánlevele kitűnő ismerője és írója volt. A tihanyi oklevél gyönyörű kerek latin mondatai, az egyes kifejezések végén szokásos rímes végződések élő tanúi a püspök műveltségének tanultságának. Az oklevél elején, ahol az írás elméleti indoklásáról olvashatunk, részletes eszmefuttatást, rálelhetünk arra, hogy ki volt, aki írta az oklevelet, és pedig az írnok. Az írnok a szépírás mestere volt ebben a korban. Tanultsága arra képesíti elsősorban, hogy lemásolja szép betűkkel azt, amit mások megfogalmaztak, lejegyeztek. Már az első látásra észrevehetjük, hogy az oklevelünk írója igyekezett gondos munkát végezni, egyenletesen megformált betűi jól olvashatóvá teszik írását. Az oklevélben olvashatjuk, hogy a jegyző kezéből származott mindaz az adat, ami az oklevélben található. A királyi udvarban a jegyzői hivatalt ekkor Miklós püspök töltötte be. Ő volt tehát az oklevél jegyzője, vagyis fogalmazója, és az ő fogalmazványából dolgozott az írnok. Szembeszökő, hogy a birtokhatárok leírásának megszövegezése előtt az oklevél többi részétől. Ebben a részben ugyanis nem a király beszél a szokásos fejedelmi többesben, hanem a feljegyzés készítője beszél a királyról harmadik személyben, és ebben a részben találjuk a magyar szövegeket is. Ez arra utal, hogy a birtokok határjárását lejegyző betűvető sem az írnok, sem a jegyző nem lehetett. Az oklevél elkészítése tehát 4-5 ember összehangolt munkája révén történt, és a korszakban általános, hogy több évszázadon állt kiegyegyesedett okleveles formulák alapján született meg. Miklós püspök olyan helyeken, ahol a magyar szavak lefordítását nehéznek tartotta, meghagyta a magyar szavakat az oklevél latin szövegébe, sőt itt ott, amikor tudta is a megfelelő latin szót, jobbnak látta az eredeti magyar szó alkalmazását. Birtokokról, helyekről, határokról van szó. Vigyáznia kellett, hogy a mindenki által ismert népies elnevezéseket a biztonság kedvéért megtartsa. A latin szövegben így módon 58 magyar szó, továbbá 9 magyar képző és rag található. Itt olvashatunk először az árok, bálvány, bokor, disznó, fa, fehér, fekete, had, halom, három, hegy, homok, kerék, kert, kút, leány, lovász, lyuk, megye, mező, nagy, ravasz, sár, széna, sziget, tó, út, vár, vásár szavakat. A képzők és a ragok közül több olyan található, amelyek ezzel egyező régies alakba másút nem mutatkoznak. A szöveg egyik mondatában egész kerek magyar mondás van, Fehérvárra menő hadi útra, vagy Miklós püspök helyesírásával Fehérvárra mene hodó utúrea. A Tihanyi apátság 1055. évi alapító levele nem csak azért nevezetes írásos emlék, mert időrendben a legelső a magyar szókat őrző latinok levelek közül, hanem mint művelődés történeti forrás is értékes. Első András király nagy földbirtokokat adományozott a Tihanyi bencés szerzeteseknek. Hatóságuk alá sok szolgacsaládot rendelt. Az apátság földjeit 60 házhely lakossága művelte, szőlőit 20 vincellér kapálta, ménesre, gulyára, juhokra, sertésekre, 5 csikós, 3 gulyás, 3 juhász, 2 kanász vigyázott, ezen kívül 20 lovas legény, 10 halász, 2 méhész, 2 szakács, 2 varga, 2 ács, 2 kádár, 2 molnár, 1 ötvös, 1 tímár, 1 faragóember, 1 mosóember és 10 cselédlány állt a kolostor szolgálatába. Tehát feltárul előttünk egy 11. századi apátság és kolostor egész vagyoni állapota és gazdasági élete. András a kolostornak adja a Balaton által ővezett Tihanyfélszigetet és a szembefekvő somogyi partokat, a mai Siófoktól kezdve Balatonföldvárig. Nekik adja a Balaton környék és Somogy megye több más lakott és lakatlan helyét, továbbá Fehérvár megye és Tolna megye néhány községét és pusztáját. Mindezeket, mondja az oklevél záradékában a király, szabad ajándékozással adtuk az elől mondott monostornak, és nehogy valaki a következő idők folyamán bármit ezekből megkárosítani vagy visszavonni merészeljen, ezt fenyegetőleg eltiltjuk. Ha pedig valaki rossz tanáccsal vezetve ez a rendelet áthágója találna lenni, Istentől kiközösítve örök büntetésen sújtassék, 12 font arany fizetésére kényszerítessék. És hogy ez a leírás érvényes és sértetlen maradjon, pecsétünk rányomásával jelöltük meg és átadtuk híveinknek megerősítésre. A Tihanyi alapító levél az első eredetiben fennmaradt hiteles magyar oklevél.
Történész úr, a királyaink voltak utolsó perceiben a végső következtetések. Foglaljuk hát össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy kiről, miről fogunk legközelebb beszélgetni.
A műsorunk során Első Andrásnak az uralkodásáról beszéltünk, megnéztük, hogy milyen ellentmondásokat ismerünk származásával kapcsolatban elsősorban, hogy milyen kevés információnk van fiatalkoráról, illetve arról, hogy hogyan is tölti a számüzetésben éveit. Ugyanakkor beszéltünk arról, hogy hogyan lesz ő Magyarország királya, miért pont őt jelölik ki Orszeoló Péter legyőzése után, illetve megnéztük, hogy hogyan szilárdította meg hatalmát, és milyen lépéseket tett annak érdekében, hogy a keresztény magyar egyházat újjáépítse gyakorlatilag. Ugyanakkor beszéltünk megkoronázásának meglehetősen homályos körülményeiről is, hiszen lehetséges, hogy azon királyaink közé tartozott, akit többször is megkoronáztak. Műsorunk egyik részében megemlítettük azt a külpolitikai kihívást, amivel szembe kellett nézzen, ugyanis a harmadik Henrik, a német-római császár nehezen tudta elfogadni, hogy András a védencét, Orszeoló Pétert győzte le, illetve azt, hogy András nem hajlandó hűbéri esküt tenni a német császárnak, és beszéltünk azokról a német támadásokról, amelyeket András vissza kellett verjen. Ugyanakkor megemlítettük azt, hogy hogyan is rendezte a németekkel végül is ezt az ellenséges viszonyt. Beszéltünk a morvamezei békéről, amelyben a két uralkodó békét kötött egymással, illetve dinasztikus kapcsolatot létesített egymással. Ugyanakkor megpróbáltuk megbeszélni, vagy megpróbáltam elmondani azokat a körülményeket, amelyek András és Béla közös uralkodásához fűződnek, és megpróbáltuk megnézni, hogy hogyan is alakult ki a 11. század egyik meghatározó magyar intézménye, és pedig a királyi hercegség, a dukátusnak az intézménye. A következő műsorunkban azt próbáljuk megnézni, hogy hogyan vezetett ez az osztozkodás nézeteltéréshez, konfliktushoz András és Béla között. Megnézzük, hogy hogyan veszti el királyságát, életét András. Megpróbáljuk megnézni, hogy melyek a legfontosabb épületek, amelyek esetleg András nevéhez köthetőek, illetve megpróbáljuk végigkövetni Bélának a rövid uralkodását is.
Így legyen, Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és ezennel elköszönök a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóitól, viszont hallásra.
Tisztelt hallgatók, a kőbe zárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt történész nevében is. Elköszönök a királyaink voltak műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Az ismert frekvenciákon hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntőszerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tokos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a negyedévszázados szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbezárt múltunkat továbbra is hallhatják.